téged, illet a dicséret, ó Isten, a Sionon, neked teljesítik a fogadalmakat. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 65. Zsoltárral kezdjük Isten tiszteletünket a Sionnak hegyén, Úristen. Nyugodtan engedj el a gyereket, mert megbeszéltük, nem lesz semmi baj. Hagyj menjen. Hagyj menjen, hagyj el. Úgyse tud megszökni. Mert akkor...
Ó, Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséret, fogadást tesznek néked itten, Isten, mint tégedet, mert kérésüket a híveknek, mert hallott kegyesen, azért te hoztál az emberek, jönnek minden ünnep.
Hallgassuk meg, miképpen szerezte mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. 3.29.2-t énekeljük. Foglaljuk el a helyünket. Keresztülő, kedves gyülekezet, hitvallásunk fölteszi a kérdést, hogy meg kell-e keresztelni a kisgyermekeket, és a választ azt nem fejlődés lélektani alapon adja meg, hanem teológiai evangéliumi alapon adja meg, mégpedig a szövetség gondolata jegyében. Mit jelent ez? Éppen a Jelenések könyvét olvassuk, és ott van a mennyei gyülekezet, azt mondja, hogy kicsinyek és nagyok állnak az Isten előtt, a teljes gyülekezet, ott van a kicsinyek és nagyok együtt az Isten előtt, az Isten gyülekezetében. Tehát mindenki ott van, és a keresztség, mint a szövetségnek a jegye, nagyon világosan kifejezi és kimondja, hogy vele tartoznak az ő szövetségébe és egyházába. Innentől kezdve azonban a szülőknek, keresztülőknek, és hát valahol nyilvánvaló az aktuális gyülekezetnek is van egy adósága a gyermek felé, amit számon kér rajtunk az egyház ura. Tehát nyilván sok mindent számon fogunk kérni a gyermeken, azonban elsősorban a szülőknek, keresztülőknek van egy adóssága, ahogy szintén a KT-t idézem, az Isten a bűnből való váltságot és hitet munkáló szent lelket neki is ígéri, azaz teljes joga van az ígéretre. Na és itt van szerepe a pedagógiának, nevelésnek, a lélektannak, a példaadásnak. Azt kell megláttatni, és talán nekünk is megérteni, hogy az, hogy megkereszteljük a gyermeket, ugye ez nem választás kérdése a gyermek részéről, az, hogy elkötelezzük magunkat a hitbeli nevelésre, ez sem az ő választásának a kérdése, mert ez már az övé. Most, amikor ez megtörténik, innentől kezdve az övé, ez jár neki. Aztán majd, amikor elkezd növekedni, akkor hetente egy új cipő, meg egy új vok, mert az nem jár neki. Ez jár neki, erről szoktak ugye elsősorban elfeledkezni. Ezt csak azért mondom, hogy mi az, ami jár a gyermeknek elsősorban most az, hogy megismerje az Isten szeretetét és kegyelmét, és ezért mi vagyunk a felelősek. Aztán, ha kellően érett lesz, és a konfirmáció után hangsúlyozom, mert az sem választás kérdése. Lehet, hogy némely teológus testvérem ilyenkor magába rogyék, de nem választás kérdése. 13-es gyerek azt akarja, amit a szülei akarnak. És azért kell a szüleinek akarni, mert ő még nem érzi igazán azt, hogy mindez jár neki, ez az övé. És aztán egyszer csak hirtelen érett lesz reménység szerint, döntésképes lesz, és mind arra, amit már megkapott, ami jár neki, válaszol. Ott fog dönteni ő maga is, az ő válasza, és nekünk ebben a távlatban kell gondolkodni, amikor megkereszteljük ezt a kisgyermeket. KT ezt is hozzáteszi, hogy a hitetlenek gyermekeitől meg kell különböztetni. Hát egy nagyon diszkriminatív válasz. Nem szabad elfelejteni, hogy a 16. században írták, amikor a török dúlja Európát. Hát ők a hitetlenek, ugye az iszlámról van itt szó. És tartok tőle, hogy kicsit aktuális a KT kérdése. Tehát minden esetre fontos az, hogy igenis legyen rajta az a bizonyos pecsét, amit szintén az igéből már többször hallottunk. Nem valami más léleknek a pecsétje legyen rajta. És tudni kell tehát azt, hogy hová tartozunk, honnan jöttünk, hová megyünk. És hogyha ezt a gyermek tudja, az ő úgynevezett identitását megalapoztuk, akkor majd felnőtt, döntésképes, érett, fiatalként, felnőttként, nagykorúként, tudatosan dönthet az Isten szeretete mellett. Mi ezt kívánjuk, ez a reménységünk, amikor megkereszteljük ezt a kicsi gyermeket. Hogy ez így lehessen, most hallgassuk meg a szülő-keresztülő fogadalomtételét, és arra kérem, hogy álljunk fel a gyülekezetet, a családot pedig azt, hogy legyenek kedvesek ide az úrasztal elé kijönni. Úgy. És megkérdezem először is azt, hogy úgy is jó, így van. Megkérdezem először is, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, a Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassék. Feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről Isten és ember előtt a konfirmációban. Feleljék, ígérjük. Hallotta Isten, hallotta ember szent fogadalomtételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondva az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. És meghajtjuk a fejünket hálaadásban Isten előtt ezért a gyermekért, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban. Megköszönjük néked ezt a kisgyermeket, megköszönjük azt, hogy egészséges, hogy növekszik testben, lélekben és szellemben. És hagy kérjünk arra, hogy kibontakozhasson az ő élete, a benne rejtett cél, amelyet te döntöttél felőle, megvalósuljon. Hadd könyörögjünk azért, hogy légy az ő gondviselője, légy az ő megváltója. Köszönjük, hogy szeretik őt, és mindent megkap, és mindennel ellátják, de legfőképpen azzal a szülői, azzal a családi szeretettel, amely nélkül nincs növekedés, nincs igazi élet. Ebben növeld a családot, a te ismeretedben, szeretetedben, áld meg őket, pecsételd el ezt a gyermeket ígéreted szerint, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. És akkor most kérünk szépen szabaddá tenni. Úgy, és a kicsinek a nevét legyen, kedves mondani. Emese, én tégedet keresztellek az atyának, a fiúnak, opa, te a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Jó. Jó. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet, adjon néki testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleinek, keresztüleinek örömére, anyaszentegyházunknak felnőtt élőhitű tagja, és egykor részese az örök üdvösségnek. Amen. És kérem szépen, hogy tessék a gyülekezet felé fordulni, és a gyülekezet áldását énekeljük, megáldjon téged az Isten, majd tessék ellenőrizni, hogy jó, mint ez íze benne.
Megáldjon téged az Isten, a Sionok kegyelme szent, ki teremtette az eget, a földet és mindeneket.
Köszönöm szépen, foglaljuk el a helyünket, nyugodtan el lehet vele menni. Keressük ki a 216-os dicséretünket, és énekeljük. A 216 nem annyira ismert, ráadásul ugye az másik ének dallama az Ó én két szemeimté, az Úr a nézetek dallama, viszont nagyon fontos és jó szövege van mára. Tehát ezt énekeljük, figyeljük az orgonát, és figyeljük a dallamvezetést.
Végtelen irgalmú Isten hozzád kiáltó, e nagy mélységekből szabadulást kívánó, és megkérésimet érjék bűneidet, ennyi sok szokásod. Igazságod szerint a cselekedelménünk, ha mint számon tartod, amit ellened bírunk. Senki sem állhatja súlyos kezeidet, ha lett a büntetetünk. Fölötte bűséget, nálad a kegyelmesség, atyai kegyesség szerint engedelmesség. Néked hát szentektől, földi emberektől, adassék nagy tisztesség. Az Ura pohajtom, várja lelkem az Ura, szívem szomjúhoz vár, hogy mutassa jó voltát. Igényéből értem, mennyben reménységem, nem mondja meg illamát. Lelkem az Úristen mozgósága óhajtja, mint éjjel is trázsa, napköltét alig várja. Reggelről reggelre, estéről estére, szívem Isten úgy várja. Valakik az Úrnak választott szenti nagyló, egyedül csak benne, lényem bizonalmató, mert ő nál a válság, nagyon irgalmasság, ő lesz néktek atyátok. Izraelt megváltja, és a kereszténysége hívek seregének megbocsátja bűnüket. Minden nyavajából az örök halálból kimenti ő.
A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megíratott a mi számunkra a 65. Zsoltárban.
Téged illet a dicséret, ó Isten, a Sionon. Neked teljesítik a fogadalmakat, te hallgatod meg az imádságot, hozzád fordul minden ember. Erőt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsájtod vétkeinket. Boldog, akit kiválasztasz, és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Hadd teljük be javaiddal, templomot szentségével. Félelmet keltve, de igazságosan válaszolsz nekünk, szabadító Istenünk. Benned bízik mindenki a föld széléig és a messzi tengereken. Aki hegyeket hoztál létre erőddel, és hatalmat öltöttél magadra. Lecsillapítottad a tengerek zúgását, hullámaik zúgását, a nemzetek háborgását. Ezért félnek jeleitől még a föld határain lakók is. Kelet és nyugat tájait újongásra indítod. Gondoskodsz a földről, megöntözöd, nagyon meggazdagítod. Isten patakja tele van vízzel, gabonával látod el az embereket, így gondoskodsz a földről. Barázdáit megitatod, göröngyeit elegyengeted, záporesővel porhanyítod, növényzetét megáldod. Megkoronázod az évet javaiddal, és nyomaidon bőség fakad. Legelők sarjadnak a pusztán, újongás övezi a halmokat, nyájak lepik el a legelőket, a völgyeket gabona borítja. Újonganak és énekelnek. Amen.
Isten tegyen áldottá az igét, szívünkbe fogadását értek, adjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük ennek a napsütötte reggelnek a nyugalmát és békességét, és te látod azt, hogy mennyünkben van békesség, mennyünkben van háborgás, vagy éppen szomorúság. Azért jöttünk most ide, hogy mindezt idehozzuk, a hálánkat, a kérésünket, a bánatunkat és az örömünket, és letegyük a te oltárod elé, megüresítsük a szívünket, lelkünket, a kezünket, kinyújtva is várjuk tőled a te ajándékaidat. Köszönjük, hogy ezt elkészítetted, és szükségünk van ahhoz, hogy megnyissuk magunkat a te szent lelkednek a segítségére, késztetésére, mert annyi minden betölt minket, és mindenhez ragaszkodunk, és minden szeretnénk benn együtt tartani, és még várjuk is hozzá a te áldásodat. De köszönjük azt, hogy te vagy az, aki tudod, hogy mi az, amire nekünk egyedül szükségünk van. Légy jövel, Szentlélek, Isten, és légy, ami gyógyítónk, légy, ami megváltunk, légy, ami megújítunk. Hallgass meg a mi imádságunkat, és kérjük azt, hogy légy itt a szólóval, és légy itt a hallgatóval egyaránt, ne legyen hiába valóvá a mi beszédünk, a mi prédikálásunk. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket. Vagytok éppen, gyertek, csak gyertek. Jól van, jól van. No, menjetek körbe, akkor összeértek, jó? Nyújjatok egy kicsit ki, kezecskédet, arra te is, hogy egy picit menjetek arra, és körbe fogtok érni. Gyere, gyere, kicsike ott a sarkon, hogy megfogjátok egymás kezit. Gyere, gyertek közelebb, gyertek. Gyere, gyere, majd oda csinál te is. Te egy picikém tehet a szemüvegeddel, gyere egy kicsit a körbe arra, úgyhogy fogjátok meg egymás kezét, hogy... Úgy, na így már nagyon jó. Na akkor egy szép nagy református köszöntést próbáljunk meg. Áldás békesség, áldás békesség, Istennek dicsőség. Köszönöm szépen. Tesi, mondjad, tudsz valami újat, mert figyelek. Na, azt mondja, hogy Istennek dicsőség. Ezt szoktunk még hozzátenni, főleg az óvisok, mert így köszönünk. Két dolgot mondanék. Az első, az már itt van az asztalomon, ismerős? Mindenki tudja? Igen, én sokáig nem tudtam, hogy mi az, de nagyon nem lelkesedem ezután se érte. Ezt ki lesz majd téve a kiáratnál, és vigyetek el belőle, de arról szól, hogy tiltakozunk a Halloween ellen, több okból, vallási okokból is, meg egyébként kulturális okokból is, ugye? Tehát tököt a tökfejeknek, nem kell nekünk az, úgyhogy fölösleges, megindítjuk ezt a mozgalmat, jó? No, a másik gondolat, az már ugye régóta motoszkál bennem, és megpróbálom ezt apró pénzre váltani. Eszembe jut, hogy amikor gyerek voltam, persze más világ volt, mert ugye az utcán játszhattunk, mert nem is jött autó egy darab se. Ugye egész nap, tehát nem volt veszély, hogy elüt valami. De például az sem lehetett megcsinálni, hogy eldobtam valamit, mondjuk egy csoki papírt, ez amúgy ritkán volt, tehát, mert szólt a szomszéd, hogy vegyem föl. És föl kellett vennem, mert nem mertem nem fölvenni. Aztán az iskolába, ugye ott ugyanez volt, ott sem mertünk eldobni semmit, de még a gimnáziumba is, ha bement a tanárnő az osztályba, és látott egy papírt, akkor odahívott, engem nagyon szeretett kihívni, vegyem fel, és dobjam be a szemétkosárba. Ugye? Most aztán eszembe jut az, hogy mi történne, ha oda mennék az utcán egy idegen gyerekhez, és azt mondanám neki, hogy hét egy gyerek, vedd föl, amit eldobtál. Mi történne? Hát először is ugye 1,50 fölött nem is mennék oda, ugye ott kezdődik a dolog. Ugye? És hiába szólnék, esetleg még rám támadna. Ugye? Aztán ugye, hogy tovább gondolkodom, amikor ugye kiömlik több millió köbméter mérgezett iszap, ugye? Hallottatok róla valamit?
Nem olaj.
Nem olaj, alumínium iszap, méreg. Hallottátok a tévében? Még gyűjtöttünk is rá, meg gyűjtünk. Akkor mit mond a tulajdonos? Ó, ez ártalmatlan. Ugye? Hát ez ott kezdődik, amikor én nem merek oda menni, és azt mondani, hogy vegye fel a szemetet. Ugye? Az ott folytatódik, hogy kiömlik az iszap, és azt mondja, hogy ó, ez ártalmatlan. 10 meghaltak, ugye? Hát ez egy súlyos probléma, nem is rátok akarom terhelni, csak megkérdezem, hogy mit tehetnek a gyerekek. Na, mit tehetnek a gyerekek?
Az olaj ellen, meg az eszemét ellen
semmi. Az eszemét ellen semmi?
Nem, az olaj.
Hát az olaj ellen nem is a te dolgod, hanem neked mi a dolgod?
Kitadni a szemetes
a szemetesbe, igen. És manapság már milyen szemetesek vannak? Ez az szelektív szemetesbe, ugye? Mert hogyha a környezetemet elkezdem tisztítani, és felelőtlenül nem szórom a szemetet, akkor mi lesz? Én azt tapasztaltam, hogy ahol szemét van, ott agresszió is van. Mi az az agresszió? De harag, verekedőség. Ahol szemét van, ott agresszió is van. Ugye? És ahol nincs agresszió, ott mi van? Tisztaság van. Így is igaz. Tehát van egy ilyen boldog mondása Jézusnak, hogy boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Gratulál. Ugye? Ahhoz, hogy ezt a földet ti megörökölhessétek, mire van szükség? Jóságra, bizony gyönyörűsége. Tessé? Észre is szükség van. Mondjuk ezt ugye szűken mérik, de hát azért csak van valamennyi. Úgy van, észre is szükség van, emberségre van szükség, odafigyelésre van szükség egymásra, ugye? És főleg önfegyelemre nem dobom el. Csak azért, mert a másik eldobja, akkor sem dobom el. Oda megyek, és fölveszem azt is, amit nem én dobtam el. Hú, de szokatlan gondolat, mi? Azt is fölveszem, amit nem én dobtam el. Jó? Hát ez nagyon fontos lenne, ez lelkület kell. Elhordozom a másikat, és fölveszem azt is, amit nem én dobtam el. Ugye? A gyerekeknél nagyon nehéz, azt mondja, nem én csináltam. Ugye? Hát nem baj, azt, ha nem te csináltad, vedd fel. Na, megértettétek, kicsinyeim? Tehát nem kell neked megoldani az olajválságot, meg az olajszennyeződést, neked csak azt kell megoldani, ami ott van a lábad előtt. Oké? De azt aztán felelősen emberséggel. Köszönöm szépen. Áldás, békesség. Na, akkor a nagyok mennek majd oda a gyülekezi terembe, csak azért, aki nem tudja, jó? A kicsiket meg majd elviszi a Marian néni. Ott van, óvisok és kicsik, jó? De ők hova menjenek, Marian? De gyertek, aki akar, mehet. De szegény, figyelj, meg vannak rémülve, nem akarnak menni, akkor menjél velük, jó? A 176. dicséretet énekeljük, szent, szent, szent. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megíratott, ami számunkra, János jelenések könyve 20. része, hallgassuk figyelemmel. És láttam, hogy egy angyal leszállt a mennyből, az alvilág kulcsa volt nála, és egy nagy lánca kezében, megragadta a sárkányt, az ősi kígyót, aki az ördög és a sátán, megkötözte 1000 esztendőre, levetette a mélységbe, bezárta és pecsétettet rá, hogy meg ne tévessze többé a népeket, amíg el nem telik az 1000 esztendő, ezután kell eloldoztatnia majd egy kis időre. És láttam trónokat, helyet foglaltak rajtuk, és ítélő hatalmat kaptak azoknak lelkei, akiknek fejüket vették a Jézusról való bizonyságtételért és az Isten igéjéért, akik nem imádták a fenevadat sem az ő képmását, és nem vették fel az ő bélyegét a homlokukra és kezükre, ezek életre keltek és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig. A többi halott nem kelt életre, míg el nem telt az 1000 esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban, ezeknek nincs hatalma ezeken a második halálnak, hanem az Isten és a Krisztus papjai lesznek, és vele fognak uralkodni 1000 esztendeig. Amikor pedig eltelik ez az 1000 esztendő, a sátán elbocsátatik börtönéből, elmegy, hogy megtévessze a népeket a föld négy sarkán, Gógot és Magógot is, hogy összegyűjtse a háborúra azokat, akiknek annyi a száma, mint a tengerfövenye. És felvonultak a fensíkra, és bekerítették a szentek táborát, és a szeretett várost, de tűzszállott alá az égből, és elpusztította őket. Az ördög pedig, aki megtévesztette őket, a tüzes és kénes tóba vettetett, ahol a fenevad és a hamis proféta is van, és gyötrődnek éjjel és nappal, örökkön örökké. És láttam egy nagy fehér trónust, és a rajta ülőt, színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. És láttam, hogy a halottak nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittatnak ki. Még egy könyv nyittatott ki, az életkönyve, és halottak a könyvbe iratottak alapján, ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne lévő halottakat, a halál és pokol is kiadták a náluk lévő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint, és a halál és a pokol belevettetett a tűztavába, ez a második halál a tűztava. Ha valakit nem találtak beírva az életkönyvébe, azt a tűztavába vettették. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, vége felé járunk a jelenések könyvének, és nem mondhatjuk, hogy könnyebbé váltak vált a dolgunk, de azt is elmondhatjuk, hogy igazi csemmegék ezek, már tudnélik bizonyos közösségeknek aztán feltétlen, hiszen 1000 éves birodalom, Gog és Mágog, utolsó ítélet, és hát ugye ilyenkor két veszély biztosan fenyeget bennünket. Az egyik az, hogy egyfajta ilyen materiális szemlélettel, mondjuk így, hogy egy az egybe nézzük a dolgot, a másik pedig az, hogy teljesen elspiritualizáljuk. Az 1000 éves birodalom a kedvenc téma, és vannak, és mindig voltak ilyen mozgalmak, az nevezett kiliazmus, vagy a millenizmus, ugye az 1000 van benne, az 1000 év van benne. Sokszor jelentették be már az elmúlt évszázadok, évezredek során, hogy most kezdődik Krisztus 1000 éves uralma, főleg ilyen évszázadfordulók, 1000-es, 1500-os évek környékén, és ilyenkor csoportok vonultak ki a társadalomból, és hát egy nagyon különleges dolog, kommunákba szerveződtek, és legtöbbször teljes szabadosság. Mi a mennyország? Az, hogy teljes szabadosság. Ugye ez a mennyország, mindenki közös mindenkivel, és akkor eszünk, iszunk. Hát ezeket a közösségeket aztán többnyire ugye megsemmisítették, Hát ez egyfajta, egy kicsit ilyen Mohamedán mennyország képzett, hogy milyen jó lesz ott, ugye egy szabadságharcos, ha meghal, akkor talán 40 csinos hölgy fogadja a túloldalon. Ugye nem egy gyenge elképzelés végül is, mert nagyon kézzelfogható, nagyon egyértelmű. A másik véglet aztán éppen ebből következett, hogy féltek-e ez a témához nyúlni. A reformátorok is ezen az állásponton voltak, hogy nem foglalkozunk ezzel, elutasítjuk, mert hát ez egy botrányos dolog. Úgy is lehet tehát fogalmazni, hogy hát vannak manapság is nagyon magabiztos emberek, közösségek, aztán mindent tudnak a Jelenések könyvéről, és vannak nagyon magabiztosok, akik meg semmitől se félnek, se ítélettől, se Istentől, se embertől, mert úgyse lesz számon kérdés. Tehát ez a két szélsőség, hogyan menjünk mi ebben előre, és mi az, ami számunkra ebből, mint evangélium tud megszólalni. Nem szabad elfelejteni, hogy egy meghajszolt, folytonosan megkínzott egyházról van szó, aki annak idején először olvassa a könyvet, és egy olyan birodalomban, ahol a birodalom vezetője magát Istenné nyilvánítatja, és aki előtt, a szobra előtt áldozatot kell bemutatni. Hát azért ezt mi történetben megtanultuk, de ennek milyen lelki súlya van, ezt szinte-szinte el se tudjuk képzelni. És az egész hatalmas gépezet, katonai, gazdasági, vallási gépezet, ugye, ami a birodalom, az rajta van ezen a maroknyi közösségen, és morzsolja fel. Hát itt kell helyt állnia a gyülekezetnek, nyíltan vállalni a császár nevével szemben a Krisztus nevét, és ennek a következményei legtöbbször kivégzés vagy üldözés. A küzdő egyház, amelyike földön vándorolva, hitét megvalva elhordja mindezeket, és közben a győzelmes egyháznak a látomásával erőket vesz felülről, látja láthatatlant, és közben ott függ a feje fölött folyton a kandós, a hóhérbárd és a kínhalál. Beemlékezzünk csak a könyv elején ezekre a biztatásokra, hogy miket mond a levelek részben, ugye, aki győz, annak enni adok az életfájáról, aki győz, az öltöztetik fehér ruhába, annak nevét nem törnöm ki az élet könyvéből. Aki győz, annak nem árt a második halál. Ugye itt most visszaköszönnek ezek a biztatások itt a könyv végén. Hát mit lát János ebben a fejezetben? Ugye közeledünk a végkifejlet felé, az utolsó nagy esemény sor előtt vagyunk, és mondhatni azt, hogy még van történelem, de már nem olyan egészen, mint addig. Nem azok a dolgok határozzák meg. Egyébként néhány éve megjelent egy japán közgazdász könyve, ami nagyon érdekes, de a címe a legérdekesebb, hogy azt mondta, hogy a történelem vége. Ez egy meghökkentő dolog, hogy vége van a történelemnek, de aztán ugye kiderült azóta, hogy még nincs vége, ugye azt gondolta, hogy már újabb társadalmi nagy változás nem lesz, ezt értette alatta, de ma már nem mondhatjuk talán ezt, de azt mondta, hogy a piac gazdasága végső. Hát ugye ez is egy szemlélet. Minden esetre a keresztény ember tudja, hogy a történelem is, annak vége is az Istennél van, és van történelem utáni történelem is, amit itt éppen olvasunk az igében, és ezért a keresztény ember mindig egy kicsit kívül is kell, hogy tartsa magát az ideológiáktól, megváltás ígéretek halmazától, és nem ezekbe veti a végső reménységét. Hát hogyan viszonyuljunk akkor az itt található kijelentésekhez, hogy az előzmény is, ha valaki követi a kalauz szerint a könyvet, hogy a fenevad és az ő profétája már legyőzetett, foglyul esett, utalva arra, hogy bármilyen magasra is emeli valaki a hatalma szarvát, bármekkora legyen a befolyása, egyszer csak eltűnik. Éltünk már át ilyet a közelmúltban is, hogy egyszer csak eltűnik egy birodalom, és tulajdonképpen nem is tudjuk, hogy hogyan, és mi történt. A keresztényeknek már voltak ilyen birodalmi tapasztalatai Jézus korában atyáik révén, amikor a nagy sándori birodalom és utódjai vették át a teljhatalmat, és speciál 160-ban ugye bevitték a Zeus szobrot a jeruzsálemi templomba, megsemmisítették a tóra tekercseket, és betiltották gyakorlatilag a vallást. Ugye ez egy hatalmas felkeléshez vezetett, és szélsebesen elbukott ez a bizonyos birodalom. Aztán átvette helyét egy másik, egy nagyobb, ez pedig ugye a római birodalom volt, míg, ha lehet mondani, fokozva azt, hogy minden egyes polgárának meg kellett állni a császár szobra előtt, és legalább egy évben egyszer egy kis illat áldozatot bemutatni. És így tudta az akkori kereszténység azt, hogy ez a hatalom is egyszer majd eltűnik a föld színéről, és az, aki megmarad, vagy akik megmaradnak, az azok, akik nem szennyezték be magukat, ahogy mondja az írás egy helyen, ki áron vétettetek meg az emberek közül. Tehát rendkívüli képpel kezdődik az ördög megkötözésével és az alvilágba való levetésével. Talán emlékszünk rá, hogy van egy jelenet, Jézus a Gadarába megy, és ott a gadarai megszállottat meggyógyítja, és kiűz belőle egy légiónyi démont, és azt kérik ezek a démoni lelkek, hogy ne az alvilágba küldje őket vissza, inkább a disznókba. Ez egy különös helyzet, mert az alvilág az nekik is rettenetes hely, tehát az ördög büntetése a saját pokla, ha lehet ezt mondani. A pecsétet is tesz rá, ugye a bejáratra emlékezett bennünket arra, hogy Jézus sírjára tettek egy pecsétet, ugye, hogy onnan nincs már aztán tovább, és nincs kimenet, és semmi nem tudta megakadályozni azt, főleg nem a birodalom pecsétje, hogy ott az Isten csodája megtörténjen húsvét hajnalán, az alvilág kapuján lévő pecsét, az a véglegesség pecsétje. Aztán ezt olvassuk, hogy Krisztus megosztja uralmát a mártírokkal, akik életüket adták, és a hitvallókkal, így megkülönböztették, akiket ugyan nem fejeztek le, de minden más üldözésben, szenvedésen végük volt, akik nem vettek részt, ugye akiket nem tette rá a pecsétjét a fenevad. Egy különös világhelyzetet ábrázol, ez az érdekes, ami számunkra. A mártírok Krisztussal uralkodnak, a népek a helyükön vannak, ugye, tehát azért nem a mennyországról van szó, de nincs Sátán a földön. Így válik teljessé az Isten népének a papi királyi tiszte, de magáról az 1000 évről is kell tudnunk valamit. A korai apokaliptikus gondolkodás az világkorszakokba gondolkodott, ajónokba, ugye, és a régi korszak, amik már elmúlik, ahogy a Jelenések könyve ábrázolja, ennek az utolsó, ez a 7000 év, ennek az utolsó 1000 éve, az a bizonyos 1000 éves birodalom, ugye a 6 plusz 1, a teremtés 6 napja, és a 7. a szombat év, vagy a szombat nap, a megpihenés, és ennek az ajónak van egy 1000 éves ilyen korszaka, ez a szombat. Ez az Isten népének a szombatja, amelyről beszél a zsidó levél is. Persze, ugye, hogy is mondja Kieszeny Zsoltár, 1000 esztendő előtt az annyi, mint a tegnapi nap, tehát ők így számolják ezt. Nekünk nem az a lényeges, hogy most milyen számmisztikákba bonyolódjunk, hanem azt, hogy ennek a nagyon-nagyon nyomorúságos csapásokkal teli világkorszaknak a kimenetelében mégis ott van a szombat ígérete, hogy az Isten beviszi az ő szombatjába az ő népét. Egyfajta köztes állomás ez a szombat, egyfajta megnyugvás, megpihenés. De miért is van ez így? Ugye a régi korszakhoz tartozik, és egyben az új teremtésnek a nyitánya lesz az, hogy van a világnak egy különös esélye arra, hogy egy sátán nélküli világban élhet az Isten törvényei szerint. Nem lesz jelen a kísértő, hogy megtévessze a népeket. Tehát milyen üzenete van ezer éves birodalomnak? Az, hogy a bűn alá rekesztett világban nyilvánvalóvá kell válni az Isten dicsőségének, Krisztus királyságának. Hát ez az az állapot, amiről beszéltek a proféták, hogy akkor majd a karkas a báránnyal lakik, a párduc a gödőjével, ugye a morjú az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket, és így tovább. És ugye nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki, mondja a proféta, mert tele lesz a föld az Úr ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja. Ott vannak a messiási proféciák, amelyek pontosan ebben a, hogy mondjam, térben és időben teljesednek, meg itt van annak a helye, a szövetségnek az a felállítása, amiről Jeremiás beszél, hogy törvényemet az ő belsejükbe helyezem, Istenük leszek, ők pedig az én népem, és akkor nem tanítja majd többi egyik ember a másikat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok. Tehát azt jelenti az ezer éves birodalom, hogy az Isten fölragyogtatja dicsőségét ott, ahol nevét annyiszor meggyalázták. Mert nem lehet, hogy meghiúsult legyen az Isten beszéde, mondja Pál a római levélben. Ez egy nagy jel az egyház számára arról, hogy Isten ennek a világnak a határai között is eléri a célját. Nem erőszakkal és nem hatalommal, hanem az én lelkem által, mondja az írás. De nem azokkal a módszerekkel dolgozik, amivel általában dolgozni szoktak ebben a világban. Mi nem az ezer éves birodalom, és ez is fontos, ez nem egy utópia, nem, hanem ez tulajdonképpen történelem. Noha már, ahogy mondtam, nem olyan történelem, ahol örök birodalmak váltogatják egymást, ugye 80-100 évenként, és nem is az időtartam a döntő, hanem az, hogy lesz szombatja az Isten népének. Mert szüksége is lesz, hogy megálljon az utolsó nagy próbán. A szenvedő egyház pedig nem a bosszú lehetőségét látja, hanem a zavarmentes szolgálat lehetőségét kapja. Tehát személyre lebontva, mit jelent ez a különös helyzet, ez lesz a papi szolgálatának a csúcsa, egyéni életünkben, gyülekezeti életünkben is kapunk időnként, nem túl gyakran, különleges lehetőséget papi királyi tisztünk zavartalan kibontakoztatására. Na, ez a szombat a keresztény ember életében, de nem az, hogy ülök és nem csinálok semmit, ugye, hanem az, hogy az Isten szolgálatában zavartalanul minden ideálisan és optimálisan működik, hogy növekedés legyen, előrelépés legyen, az Isten dicsősége nyilvánvalóvá legyen. Ez a szombat a keresztény ember életében. De nem a végső helyzet, ugye? Naivak lennénk, azt mondanánk, hogy ó, mi efelé törekszünk, és előbb-utóbb ez megvalósul. De meg elmúlik a régi, ugye, de utolsó nagy küzdelemben, és itt derül ki igazán, hogy mi van a szívekben, kik azok, akik hűségesek maradnak mindvégig. Ugye ez a bizonyos Gog és Magog, ebben nem kell foglalkozni, ezt mondta az Isten minden ellensége, gyűjtő nevük, az Ószövetségből egy konkrét király, akik támadták az Isten népét, akik szervezetten összegyűjtik az Isten népe ellen seregeiket. Ez a lényeg. Szervezetten megtámadják, és itt derül ki az is, hogy ugye, a sátán, úgymond, a gonosz nem tanult semmit. Mindig ugyanaz marad. Mindig kezdődik minden előről. Ugye, megdöbbentő az is, hogy ugyanúgy meg tudja téveszteni a népeket. Ugye ez a támadás már egyenesen a Szent Város ellen megy. Az előző nagy harc, ugye az a bizonyos, sokat emlegetett armageddóni csata, veresége után még egy utolsó kísérlet, kik vannak most is a tűzvonalban, ugye a mártírok, azok, akik vállalják az Isten nevét, és aztán ezt olvassuk, hogy ugye tűz csap le az égből, itt az Isten avatkozik be, ez egy jó utalás, Illés és a Baál proféták küzdelmére, emlékszünk talán erre a jelenetre, ugye, amikor a Kármelhegyen a Baál profétákra tűz száll le az égből. Mit jelent ez, hogy ezek a csaták elsősorban szellemi síkon dőlnek el, de a szenteket fizikailag is meg akarják semmisíteni. Nincs más, a szervezettség, átéltük, az én generációm talán már kevésbé, az egyen előtt az átélt a szervezet megsemmisítés különböző formáit. Aki a hazugság atya, mondja az írás, a megtévesztő, de emberölő volt kezdettől fogva. Hogyan lehet ez ellen védekezni? Egyes egyedül úgy lehet, hogy a Krisztushoz tartozók, de a semmiféle két lelkűség, semmiféle ide-oda táncolás nincsen, kétarcúság nincsen. De azt olvassuk, hogy belevettetik a tüzes kénes tóba, a gonoszság vége ez, mint ahogy egykor Szodomát és Gomorát semmisítette meg. Nem elég legyőzni a gonoszt, hanem végleg el is kell pusztítani. És ezzel teremtődik meg ugye a hely az új ég és új föld számára, és itt valóban vége történelemnek, Isten lesz minden mindenekben, de előtte még valaminek kell történni, ugye ez a harmadik nagy témája ennek a résznek, ez pedig az utolsó ítélet. Ugye a hívő ember azt tudja, hogy az Isten az ítéleteivel és kegyelmeivel vezet bennünket. Nem azért ítél meg valamit az életünkbe, akár néha nagyon nagy súllyal és sújtással, mert azzal gondolja, hogy nem baj, most kicsit jó rányomok, hagy szenvedjen, hanem ezen keresztül vezet bennünket előre, és figyelmezteti azokat is, akik a fenevad bélyegét örömmel hordozzák magukon, mindenkit hív magához az ő kegyelmével, az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Ezért történnek a kegyelmek, ezért történnek az ítéletek. Szóval az utolsó ítéletet már nem követi újabb ítélet. Ez a sorban az utolsó, ilyen értelemben is az utolsó ítélet, végső állapotot rögzít csupán azt, ami van, ami majd most napvilágra fog jönni. Ez a pont az, hogy azt mondja, hogy eltűnik a föld és az ég az Isten szeme előtt. Itt már valóban vége van a klasszikus értelembe vett világnak. Nem marad számukra hely az Isten készülő új világában, egy atomnyi se kerülhet át a régiből. De ez azt is jelenti, hogy itt nincs olyan értelemben semmi, semmi, ami mögé el lehet bújni, ugye semmi, amit magamra lehet ölteni, vagy valamiképpen oda citálhatok magam mellé, csak én vagyok, az ember van, és az élő Isten. Na, ez az a pillanat, amit úgy hívunk, hogy utolsó ítélet. Ez az, amit az ember mezítelenségnek él, mert nincs semmi, amiben bújhatna. És aztán így olvassuk, hogy könyvek nyittatnak meg, ez egy titkos archívum, és Jézus mondja, hogy aki győz, de öltöztetik fehér ruhában, annak nevét nem törlöm ki az életkönyvéből. Malakiás könyvében olvasunk ilyet, hogy a szentek panaszkodnak, hiába való az Istennek szolgálni, hiába teljesítjük, amire ránk bízatott, hiszen a gonosztevők gyarapodnak, kísérték az Istent, mégis megmenekülnek, és erre ugye így folytatja, az Úr pedig figyelt, meghallotta és beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékeztetőül azokat, akik őt félik és megbecsülik az ő nevét. És így folytatja, és az én tulajdonom már lesznek azon a napon, melyet elhozok. Malakiás mondja, hát itt írja most ugye János jelenések ama napot, és ismét látni fogjátok, mondja, hogy különbség van az igaz és a bűnös között, az Isten tisztelők és az őt nem tisztelők között, mert ama nap az igazság, napja, amikor mindenki előtt világossá lesz, hogy igenis van különbség. Az igaz és hamis, a jó és a rossz között, a gonoszság, a szívtelenség és az emberség között, és ezt nem lehet összemosni, és itt nem lehet mindenféle dolgokkal ezt lefedni. Azt gondolom, hogy ez a legfontosabb ebben a fejezetben. Az élet könyve az egyben a hűség könyve, mindazok, akik mindenek ellenére, amin keresztül mennek az életbe, kitartanak hűséggel, akiken ott van a bárány pecsétje, és akik nem hajlandók a fenevad pecsétjét és életmódját élni. Mindenkinek meg kell jelennie, mondja, a tenger is ugye kiadja a halottait, mert őket nem lehetett rendesen eltemetni, az ókori embernek ez egy nagyon súlyos dolog volt. Senki nem tűnik el, azt jelenti ez, az Isten szemei előtt. Azt mondja Pál a korintusi levélben, mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, az szerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. Ez nem a cselekedetből való, ugye megigazulás, hogy haladunk reformáció felé, nagyon érzékenyek vagyunk a kegyelem, a hit által való megigazulás evangéliumára, azonban világos, hogy az Isten kegyelmét nem lehet olcsóvá tenni, a Krisztus áldozatát megcsúfolni, ugye, ahogy ezt Pál is nagyon szépen kifejti, nem egyszer, hogy nem arról szól a dolog, hogy a kegyelem az, hogy vétkezzünk, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen, mint ezt sokan tették és teszik azóta is. Nem lehet a menyegzőre fehér ruha nélkül besunnyogni, ahogy ezt a példázatban ismerjük. Nem lehet visszaélni a felkínált kegyelemmel, mert drága az a kegyelem. És a nagy evangélium az, amit így fogalmaz meg a káténk, most már mindennek a tudatában, hogy mit jelent neked az az üzenet, hogy Krisztus ugye a hitvallás szerint onnan jön ítélni eleveneket és holtakat, azt mondja, hogy felemelt fővel várom az égből, ugyanazt az ítélőbírót, aki előbb én érettem, Isten ítélő széke elé állott, és róla minden károsztatást elvett. Ez a kegyelem, és a múlt ilyen értemben végleg lezárul, nyoma nem marad, és szépségesen fejezi be azzal, hogy vele fognak uralkodni ezer esztendeig, Krisztus, Isten és Krisztus papjai lesznek ebben a fejezetben, azután pedig a új ég és új földnek a ígérete következik, már csak győztes egyház van innentől kezdve. Ez a pont, ahonnan már többé nincs szenvedő, egyház megszűnik, a könyv megszűnik, a gyász, a jaja kiáltás, ugye már csak győztes egyház van, a győztes Istennel, és az Isten világossága ragyog be mindent. Ennek a látomásával menjünk tovább, vigyük el magunkkal az üzenetét, ennek a nehéz résznek, de mégis nagyon fontos résznek, hogy mit is jelent az, hogy az Isten megbizonyítja magát a mi életünkben, hogy esélyt kapunk, és újra, és még mindig esélyt kapunk arra, hogy az ő kegyelmének és ítéleteinek vezetésével járjunk, és boldog reménységgel várjuk az ő megjelenését. Amen. Keressük ki a 207. dicséretünket, és annak a 9.10. versével feleljünk az igére. 207. 9-10.
Oh, hogy pokorra nem eresztíd lelkemet, megbocsátná vétkeimet, megírtálnak híves Istenemet.
Rendesedjük el. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked azt, hogy te nem könnyelmű embereket keresel a hozzád való csatlakozáshoz, de könnyű igát és terhet ígérsz mindannak, aki komolyan veszi a te szavadat és igédet, aki megáll hűséggel, aki vállal szeretettel, hogy könyörögjünk most a te népedért ebben a világban, és hogy könyörögjünk az egész világért, benne a mi népünkért, mely között szolgálatot teljesítünk. Könyörgünk azért, hogy az igazságot keresse, hogy újra megtalálja azt az alapot, amelyre állva meg tudja különböztetni a jót a rossztól. Hogy növekedjék lélekben, igazságban, tisztaságban, szeretetben, erkölcsben és ismeretben, mert te nélkül elveszünk. Hadd könyörögjünk mindazokért, akik megszomorodva vannak most itt közöttünk, a gyászolókért, akik nagyon nehéz terheket hordanak most, és a veszteségeiket számlálják, és lesújtottak, és nem látnak tovább. Köszönjük, hogy a te igéd most kaput, ablakot nyit arra, hogy van tovább, és van folytatás, van miért élni, és van miért figyelni, te reád, és követni téged, mert te elvezetsz bennünket te országodba. Könyörgünk a mi betegeinkért is. Bizony szükség van ott a gyógyító szent lelkedre. Gyógyítsd a lelket, hogy gyógyulhasson a lélek is. Gyógyítsd a testet, és gyógyuljon a szívünk is. Hadd könyörögjünk, édesatyánk, a leánk következő hónapokért, most az őszben, amikor jönnek az ünnepek, akkor készülődünk, és miközben készülődünk, egyre hangosabbá válik a világ, egyre nagyobb a dáridó, és egyre felszínesebb. Mi pedig hogy tudjunk lassulni, mélyülni, megélni a te szombatodnak áldásait, megélni veled való közösséget, lelkednek ajándékait, és megcsendesedni, és így a váltáshoz megérkezni, az újnak a kezdéséhez, új lélekkel, új erővel, azért is, hogy majd ama napon az igazán újban is részt vehessünk a te neved dicsőítésében. Így kérünk téged, légy velünk, megköszönjük néked azt, hogy voltak és vannak felelős emberek is ebben az országban, nem kímélték magukat, nem kímélik magukat. Voltak, akik az életüket is odaadták azért, hogy eljöjjön szabadság, eljöjjön valami emberségesebb lehetőség. Kérünk arra, hogy akik most felelősek, azok hasonló odaszánással, felelősséggel, tisztességgel és értelemmel tudjanak dönteni, kormányozni. És kérünk mindnyájunkért, a családokért, azokért, akik felelősek gyermekekért, felelősek az idősekért, hogy hordozni tudják ezeket, és ne teherként hordozzák, hanem szolgálatként, örömmel. Töltsd be és újíts meg bennünket, erősíts meg a mi szívünket, és hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdettem a megszokott időpontokat, az ifjúsági órákat, a Vitaifi 6 órakor lesz a hétfői énekkart, ne felejtsük el, a megszokott időben babamama kör kedden, és a bibliaóra, és a terem focia, természetesen nyugdíjas bibliaóra is megvan. Hirdetem azt, hogy vasárnap több minden dolog fog történni, hát egyszer délelőtt az istentisztelet lesz, amikor is lesz két felnőtt keresztelőnk, és kicsit az én szervezési hiátusaim miatt is a konfirmáltak évfordulójából lesz az egyik köszöntés, és aztán majd novemberben, hogy egyébként hirdettük a másik, de ez talán annyira nem rendíti meg a mi istentiszteletünk, csak megerősíti. Tehát így készüljünk, hogy felnőtt keresztelő is lesz, köszöntés is lesz, és a cselkész csapatnak is lesz egy megemlékezése. Ez az október 31 délelőtt, este pedig a megszokott reformációs ünnepé lesz, tehát azt tartsuk evidenciába az evangélikusokkal együtt, itt lesz nálunk. És jöjjünk el, Lebovszkiné Pintér Márta fog előadást tartani, ezzel a címmel, hogy szintelen reformáció. Én csak ajánlani tudom az ő alakját a gyülekezetnek. Az édesapja egyszer tartott itt a Pintér Károly is előadást, és a Mártika pedig most fog. És már csak azért is ajánlom, mert a kereszt lányomnak tekintem, mert az is, tehát akkor már a családban vagyunk, akkor hallgassuk már meg egy értelmes menyecskét. Egyébként pedig 56-ban született, és nem jött föl a mentőautó az utcánk végére, nem mert bejönni, ott lövödöztek, úgyhogy úgy ment le az édesanyja, és úgy eszembe jut az 56-tal, és majdnem, hogy megszült a mentőautóba. No, tehát ezek lesznek, és most hirdetem azt, hogy az elmúlt héten többször kellett megállnunk sír előtt, nagy részvétel és szomorúsággal kísértük el utolsó útjára Posta Tibor atyánk fiát 47 éves korában. Az ígét korintusi levélből vettük, tudjuk pedig, hogyha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökké való mennyei házunk. Azért sóhajtozunk ebben a testben. Mivel vágyakozunk felölteni rá a mennyből való hajlékunkat, ha ugyan nem bizonyulunk felöltözve is mezítelennek. Mert mi is, akik a sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, mint hogy nem szeretnénk azt levetni, hanem felölteni rá amaszt, hogy a halandót elnyelje az élet. Isten vigasztaló szeretetét és erejét kívánjuk a családnak, és sok erőt ahhoz, hogy tovább tudjanak menni. Hirdetem azt, hogy megálltunk az elmúlt héten Nagy Béláné Rádi Mária asszony testvérünk ravatalánál, aki 78 éves korában hunyt el, Jób könyvéből vettük az ígét, ha meghal az ember, vajon feltámad-e? Akkor hadakozásom minden idejében reménydenék, míg len elkövetkeznék az én elváltozásom. Hiszen áldja meg a gyászoló családot, és legyen sok erejük az élethez. Hirdettem azt, hogy eltemettük dr. Karsai Ferencet 78 éves korában, az igét Máté 24-ből vettük, kicsoda tehát a hű és okos szolga, akit azért rendel szolgái fölé az Úr, hogy kiadja nekik az eledelt idejében, boldog az a szolga, akit ilyen munkába talál az Ura, amikor eljön. Tisztelettel és szeretettel kérjük az Isten kegyelmét, vigasztalását megszomorodott családra, és az ő egész életükre. Hirdettem azt, hogy ugyancsak eltemettük Nagy András bácsit és feleségét, Berke Veronikát, mint együtt temettük el, de a urna temetőben, kint Nagytétényben. Először András bácsi ment el, aztán néhány hét múlva a felesége is. András bácsi a gyülekezet presbitereként is szolgált. Isten vigasztaló kegyelmét kérjük a gyászoló családok életére. Nem tudom, hogy a Ákos itt van-e, mert megmondom őszintén az igét, azt most nem találtam meg hirtelen, de ennek fejében olvasom az igét a 42. Zsoltárból. Ez nem gyerekjátéket? Ja, hogy nincs. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Isten áldja meg a megszomorodott szívű hozzátartozókat, és őrizze meg a gyülekezet, az elhunytak emlékét. Hirdetem a mai napon megkereszteltük Bodnár Emesét, Péter Gabriella Andrea és Bodnár Zoltán gyermekét. Isten áldását kérjük a családra, és fogadjuk őket szeretettel. Átadnám akkor most a szót a gondnok úrnak.
Kedves testvérek, a héten, kedden hallgattuk meg Víz Péter előadását a mai keresztény üldözés eseteiről. Gondoljunk a Krisztusi Szolidaritás szervezetre máskor is, és ajánlom mindenkinek a figyelmébe, egy nagyon informatív honlapjuk van. Tehát október 31-én a reformáció emléknapjáról már beszélt nagytiszteletű úr, tehát ott ezek az alkalmaink lesznek, hogy egyrészt a cserkész csapat újraindulásának lesz a 10. évfordulója, tehát szeretettel hívunk mindenkit, aki a első cserkész csapatban, még a Demjén István nagytiszteletű úr idejében részt vett, és azokat is, akik az elmúlt 10 év folyamán szülőként vagy pedig tagként részt vettek a cserkész csapat munkájába. Lesz egy résztvevőknek szóló megemlékezés előtte szombaton is, tehát aki közelebbi kapcsolatban volt, az azután is érdeklődhet a mai cserkészvezetőknél, illetve a lelkészeknél. A többieket pedig vasárnap várjuk, tehát utána egy szeretett vendégségre. A reformációs ünnepségre megemlékezésre is, tehát este 6 órakor fog sor kerülni. November 5-én erre is készüljünk, hogy lesz este 7 órakor a Hagyományok házában a 9. Kárpát-medencei Magyarok zenéje koncert, egy nagyon színvonalas programmal Agócs Gergely, a Misztrál Együttes, a Magyar Állami Népi Együttes szerepel. A www.hagyományokháza.hu oldalon lehet részletesebb információhoz jutni, illetve hogyha az iratterjesztésben Gyöngyinél valaki megrendeli a jegyet, akkor ő ezt el fogja hozni. Szintén ugyanennek a csapatnak a szervezésében megjelent a Református Énekek sorozat 9. része, ami egy nagyon színvonalas CD gyűjteménynek egy eleme. Ugyanezen a hétvégén lesz egyébként a házas hétvége közösségnek egy alkalma, tehát aki arra készül, az mindenképpen legyen ott, és aki már volt, az pedig esetleg a segítésbe bekapcsolódhat. Illetve ma délután 4 órakor lesz megint egy házas hétvégés találkozó, aki érdekelt, az ne felejtkezzen el róla, és érjen oda. A november 6-án pedig szombaton lesz az idei őszi templom takarítás parti, tehát készüljünk arra is felszereléssel, gerebjével, létrával és egyebekkel, és persze lelkesedéssel is hozzá. a kijárati asztalnál megtalálható a Bármadas Református Gimnáziumnak a tájékoztatója. Kérjük, hogy nézzék meg a testvérek, és az érdekeltekhez juttassák el. És végül, de nem utolsó sorba kérném Pál Sándor testvérünket, a Református Szeretetszolgálat kuratóriumi elnökét, hogy néhány szóba számoljam be ennek a helyzetéről.
Áldás békesség, kedves testvérek! Órámra pillantva nagyon gyors leszek, három fontos programjáról szeretnék beszámolni a Magyar Református Szeretetszolgálatnak. Az egyik a Vörösiszap károsultjainak a megsegítésére hirdetett adományokról kell, hogy elmondjam hálás szívvel, hogy több mint 25 millió forint érkezett a persei pénzekből és az adakozóktól a Magyar Református Szeretetszolgálathoz. Ennek a kiosztásán munkálkodunk, hogy minél jobb helyre tudjuk ezt majd továbbadni. Tegnap egy önkéntes lelkipásztorok munkanapját szerveztük a Dunántúli és a Dunamelléki egyházkerületekkel közösen. El kell, hogy mondjam, hogy több mint 50 lelkész vett részt ebben a munkában, és kb. 80-85 egyéb önkéntes, akikkel végül is a Vörösiszap eltávolításán dolgoztunk kemény fizikai munkával, és megmutattuk azt, hogy bizony az imádkozás mellett nagyon fontos és szükséges a fizikai munka is. A körülbelül 700 ott lévő önkéntesből bizony itt közel 150 református ember volt, aki a Magyar Református Szeretetszolgálat révén került most Devecserbe. A másik, amiről beszeretnék számolni, egy jótékonysági aukció, ezt is a Szeretetszolgálat szervezi. Október 29-én lesz 18 órai kezdettel a Országos Széchenyi Könyvtárban. Ennek a célja az, hogy a Kárpát-medencében élő szegénysorsú gyermekeket segítsük. Itt bizony a devecseri és az iszapkárosú gyermekek megsegítésén is gondolkodunk. Több mint 120 műtárgy kerül árverésre, rengeteg adakozó segített festményekkel, nagyon értékes dísztárgyakkal. Pák Imre, a nagygyűjtő is felajánlott egy festményt például. Nagyon színvonalas műsor lesz, és már ezeket a képeket a Széchenyi Könyvtárban, illetve az árverésre bocsájtott tárgyakat meg lehet tekinteni. És a harmadik, amit el szeretnék mondani, a harmadik programunk, az ma délután 16 órakor lesz Pákozdon, egy jótékonysági koncert, ahol szintén a Vörösiszap károsultjainak a megsegítésére szánunk néhány forintot, amit a odaérkező testvérek természetesen a ingyenes koncert mellett a kihezett persejükbe elhelyeznek. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönöm szépen, és hát akkor, ahogy az eddigiekben is nagyon aktív volt a gyülekezet a segítésben, ezután is legyünk azok a szélesebb közösségre és a gyülekezeten belül is. Köszönöm szépen.
A 411-es keresi ki befejezésül, a 411-edik énekünket, és aztán a utána veszük az áldást, és a végén pedig akkor elénekeljük a himnuszt. Tehát nem sokáig tart már.
Yeah.
áldja meg az Isten a hallott igét, hogy teremjen bennünk jó gyümölcsöket, hogy megismerjük Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy beteljesedjünk az Istennek egész teljességéig. Amen.
Áldás békességünk, nagyon szépen.